Sziasztok! Folytatjuk a kétrészes adássorozatunkat az 1973-as Cannes-i filmfesztiválról. Három konkrét filmen keresztül mutatjuk be, hogy miért volt kivételesen erős az 50 évvel ezelőtti fesztivál programja. Kezdjük majd a Petőfi 73-mal, és komoly érveket sorakoztatunk fel, hogy ez miért számít a magyar filmtörténet egyik legkiemelkedőbb darabjának. Gimnazisták játsszák újra a 48-49-es forradalmat és szabadságharcot. Aztán áttérünk egy sokak által szeretett és sokak által gyűlölt francia filmre, a Mama és a kurvára. Annak kapcsán például arról fogunk beszélgetni, hogyan, milyen provokatív és izgalmas módon viszonyul 1968 az akkori forradalom eszmeiségéhez, és miért lehet ezt a filmet például többek között egy gyászfilmnek nevezni. Végül pedig egy eszméletlenül monumentális lengyel időutazásban veszünk részt, Wojciechas Hourglass Sanatórium, magyarul Sanatórium a homokórához című filmét próbáljuk megfejteni. Lesz sok fejvakarás, hogy mit is látunk ebben a szürreális álomban, de aztán azt is elmondjuk, hogy miért tartjuk ezt zseniálisnak. Tartsatok velünk, vágjunk bele!
Tehát a Petőfi 73 volt a három magyar film közül az egyik, ami bekerült ebben az évben Cannes-ba. És ennek a filmnek az a története, hogy 1972-ben Kardos Ferenc pápai és budapesti fiatalokat gyűjtött össze pápám, hogy újra játsszák Petőfi Sándor történetét a 48-49-es forradalom és szabadságharcban, de ezért igazából Petőfi Sándor életére fókuszálva. Ez a film szerintem a magyar filmtörténetben teljesen egyedülálló darab. Én megkockáztatom, hogy nem megkockáztatom, nekem azt hiszem az egyik kedvenc magyar filmem. De hogy nagyon izgalmas ebben a filmben az a fajta eszköztelenség, amivel mondjuk a 70-es éveknek az Árta Povera hullámához is kapcsolódhat, meg az a fajta politikai állítás, amit a filmen túlmutatóan is tesz. Ugye az történik ebben a filmben, hogy ezek a fiatalok elszabadulnak a nyári szünetben az iskolában, és teljesen a saját magukével teszik az iskola tereit, és így idézik meg a forradalmat, meg a forradalomnak a szellemiségét. És azon túl, hogy vannak olyan jelenetek, amikben konkrétan korabeli szövegek alapján fölidézik Petőfinek az életét, a szabadságharcnak az alakulását, azon kívül vannak olyan kortárs jelenetek idézőjelben, amiben a 72-es fiatalság reflektál a film elkészítésének a módjára, meg arra is, hogy hogyan látják 72-ből a forradalomnak az eseményeit. Talán amit én a legizgalmasabbnak tartok ebben a filmben, az, amit az iskoláról állít, ilyen nagyon egyszerűen, hogy az iskolának a tere mire való, és mire alkalmas, és mire kellene használni. Ugye arra, hogy a diákok az ott megtalálható eszközöket arra használják, hogy azon keresztül megértsék a saját módjukat, és viszonyuljanak valahogy a saját jelenükhöz. Nem úgy, hogy előre felállított szabályokhoz alkalmazkodnak, hanem úgy, hogy egy szabadságot kapnak az értelmezésben. És ebből kialakul egy ilyen nagyon érdekes performance jellege a forradalomnak, egy ilyen nagyon-nagyon felforgató jellege, és ezzel tulajdonképpen megvalósítja, tulajdonképpen még 68-hoz is vissza lehet kapcsolni annyiban, hogy megvalósítja azt a permanens művészet eszményt, amit ők ezzel az ilyen forradalmi performance színházzal ott megvalósítanak egy nyáron keresztül. Az, hogy az egész élet egy vita, egy beszélgetés, egy művészetcsinálás, egy közösségi létforma. Egyszerűen ezt egy nagyon szép gesztusnak tartom azon túl, hogy nyilván a színjátszásról, a történelmi emlékezetről szerintem sokkal izgalmasabb dolgokat állít, mint mondjuk a kornak más történelmi filmjei, mint például a 20 óra vagy a 10.000 nap, amik szintén nagyon fontos és formailag nagyon érdekes történelmi múlttal foglalkozó filmek. Csak itt attól, hogy bejön egy olyan réteg, hogy félamatőr fiatalok értelmezik a forradalmiságnak az eszméjét, egy olyan korban, amit egyébként ők elmondják saját szavaikkal, hogy a pangás jellemez, és nekik abban kéne valamit alkotni. Egy ilyen helyzetben szerintem ez egy óriási erejű film, és arról is tök sokat elmond, hogy a filmnek milyen valóságteremtő ereje van, hogy ezeknek a fiataloknak megteremtett egy olyan nyarat, ami hasznosan gondolkodással tud eltelni, és ehhez biztosított a film terepet. És még az is tök érdekes benne szerintem, hogy ugye mennyi szintje van, hogy ugye látjuk ezeket a fiatalokat színjátszani, kizökkenni a színjátszásból, beszélni arról, hogy milyen a színjátszás. Ezt mindezt egy iskola terében, ugye nem lehet attól elvonatkoztatni, hogy ez egy ilyen felfüggesztett időben, egy nyári szünetben játszódik. Tehát nyilvánvalóan tanítási időben semmilyen iskola vezetés nem adná oda ezt egy 3 hónapos forgatásra, ezt a teret. És közben pedig, miközben ez a nagyon-nagyon izgalmas, nagyon tartalmas színjátszás megvalósul, közben vannak olyan plusz kizökkentő jelenetek, hogy néha bekopogtat két fekete-fehérbe öltözött lánya az osztályterembe, ahol éppen a vad forradalmi hevülettől fűtött harcok meg viták folynak, hogy ne haragudjatok, meg tudjátok mondani, hogy hol van a pótvizsga? És ugye ez tök vicces, amikor ez megtörténik, mert nyilván olyan szinten is vicces, hogy ott az adott narratívából így kizökken, de hogy olyan szinten is vicces, hogy így megmutatja, vagy így emlékeztet arra, hogy egyébként az iskolában mi történik. Vizsgáztatás, pótvizsga, átmegyek-e, izgulok, tehát hogy egyszerűen ilyen nagyon-nagyon tartalmas és forradalmi állítás az iskola szerepéről is.
És mindössze 70 percben. De szerintem ez fontos azért tenni, hogy, hogy ahhoz képest, hogy 70 perc, mert ugye a játékidő az nem sok mindent árul egy minőségéről, de hogy mennyi mindent tud elmondani, meg mesélni 70 percben Kardos Ferenc, meg a diákok. Kende János, az operatőr mondta egy visszaemlékezésben, hogy ezek a gyerekek életükben először megtapasztalták, milyen az, amikor elmondhatják, mit gondolnak, részt vehetnek abban, amit csinálnak, elégethetik a képeket. És ugye az nagyon fontos, hogy ez a kádárkorszak, amikor azért ugye meg voltak húzva a határok, ugye a film ad a nézőnek egy szabadság élményt, és tök érdekes látni a visszaemlékezésből, amit Anna is mondott, hogy a szereplőknek is mekkora szabadság élményt adott. Tök jó, hogy a filmnek milyen hatásai lehetnek. Erről is már többször beszéltünk filmek kapcsán, és a Petőfi 73-nál is ez több rétegben ott van benne.
Igen, de szerintem például, bocsánat, csak ez a mágia jelenet, ez nagyon fontos a filmben, és szerintem nagyon könnyen lehet úgy értelmezni, hogy ez mindenfajta kultúrának az elégetése, vagy van benne legalábbis egy ilyen diszonancia, vagy kinyit különböző értelmezési irányokat.
Hát a szocialista cenzorként én biztos úgy értelmeztem volna, hogy a nihilista gesztus, mindent égetnek a diákok.
Igen, igen. Tehát de egyébként tényleg lehet így is értelmezni, de azt hiszem, hogy nekem sokkal erősebb volt az az értelmezés, hogy ott iskolapadokat hordanak össze. Az iskolának azt a jellegét, amit megtestesít számukra, és hogy nekem az a tűz, az azt is jelenti annak a felismerésnek, vagy annak a folyamatnak, amin ők keresztül mentek ezen a nyáron, egy ilyen végkifejlete, hogy ez nem szabad, hogy az iskola az legyen, mint ami most, és ezt el kell égetni a padokat, el kell égetni azokat a képeket, amiket ott kaptunk. Nem a képeket kell elégetni, hanem azt a gesztust, azt az elnyomó gesztust, amit egy iskola jelent, egy iskolában való létezés.
Szintén izgalmas, és valahol egyébként a fotográfiával is rokon vonatkozása ennek a filmnek, meg alapvetően a magyar film ezen időszakának, az megint csak ez az univerzálisabb, egymáshoz sokkal közelebb álló, egymást jobban ismerő, és kulturálisan jobban összekapcsolódó vonása. Tehát, hogy itt egyrészt nem csak Budapesten, hanem pápai diákokról is van szó, másrészt valamilyen módon a forradalomról való emlékezés nem egy múzeumi darabként, vagy nem egy ilyen avitas szimbólumként látják, amit így beléjük vertek, hanem valami inspiráló erőként. Amellett egyértelműen felfedezhetőek ezek a forradalmi, ezek a radikális, ezek az ifjonti hévvel fűtött indulatok, de ugyanakkor ott van mögöttük ez a fajta ilyen, amit mondjuk így a tolcsvai beat zenéje kifejez, hogy nem egy osztály dolog, hanem annál valami univerzálisabb.
Tök jó, most így beszélünk a szabadságélményről, meg hogy lázadás, meg hogy milyen fasza volt ez a nyár. Szerintem azt például nagyon fontos látni, hogy mik ennek a filmnek a korlátai. Ugye ez úgy beszél 1848-49-ről, ugye a történelemben azért tudjuk, hogy az orosz beavatkozásnak elég fontos szerepe volt a forradalom leverésében. Ez még csak említés szintjén sincs benne.
Közben a Petőfi halála az el van játszva. Tudjuk, hogy történnek ki ellen. Persze, érződik, hogy mi van visszafogva.
Igen, de szerintem ebben a filmben nem az az érdekes, amit elmond 48-49-ről. Tehát, hogy annyival érdekesebb az szerintem, hogy milyen fokú kreativitásra tud az ösztönözni, hogyha ott van egy iskola, és ott vannak az iskolai kellékek, és úgy kell egy kosztümös dolgot megvalósítani, hogy csak az iskolai kellékekkel tudsz dolgozni. És én egyébként tényleg a magyar filmtörténetben kevés olyan megrendítő jelenetet láttam, mint az a kivégzés jelenet, amikor ugye nem használnak benne egyáltalán fegyvereket, tehát nincsenek fegyverek a kivégzés jelenetben, annyi van, hogy egy tömeg félmeztelen fiatal föláll, és amikor összecsapja a kezét, az jelképezi a sortüzet, igen. És aztán a többi félmeztelen fiatal, akik sorba vannak állítva, azok összerogynak, és aztán jön, nem tudom, 10 lány, vörös festékes hordókkal leönti őket, és akkor még eddig is még azt gondolhatnánk, hogy hát ez ilyen haha vicces jelenet, hogy eszköztelenségről. És aztán kapunk 3 vagy 4 olyan közelít, ahogy ott fekszenek vérben ezek a testek, És egyszerűen annak a kifejező ereje, annak az eszköztelenségnek is a kifejező ereje, meg annak, hogy egyszerűen csak tudjuk, hogy mi történik ezekkel a forradalmi gondolatokkal, hogy tudjuk, hogy a hatalom hogyan nyomja el ezeket a forradalmi gondolatokat, és ott ezek a lelkes, fantasztikusan tehetséges fiatal testek piros festékkel beborítva fekszenek, az egyszerűen annyira megrázó, hogy én így, nem tudom, libabőröztem, amikor azt láttam.
Tök érdekes, hogy ezt folytatjuk, azt a jelenetnek az elmesélését, mert szerintem nagyon sok rendező ott elvágta volna a drámai hatás csúcspontján, de utána azt látjuk, hogy mintha ilyen jeleneten kívül kerülik, mintha a filmnek a verkét néznénk, hogy ezek felállnak, és így kicsit olyan ingerülten nézik magukat, hogy tele vannak ilyen piszkos festékkel.
Így összerögnek, hogy de hülyén nézel.
Igen. És így, ezzel ugye egyrészt, hogyha mindent a drámai hatás szempontjából nézünk, akkor ő azt csökkenti, és mégis a film értékéhez hozzáad, amit most én ezen tudok megfogalmazni, csak hogy talán a játékosság, hogy ugye mindig ott van ez a kettősség, hogy nagyon komoly dolgokról szól, de úgy, hogy azt végig csak eljátsszák, talán ezzel tudom ezt megmutatni.
Hát igen, de ez egy ilyen iszonyatosan erős Brechti gesztus, nem? Meg az, ahogyan fölröhögsz, tehát én bennem tényleg ez játszódott le, hogy így néztem ezt a jelenetet, jó, hát ilyen vicces, aztán dermed, jeges rémület és libabőr, és aztán fölpattannak, és hát iszonyatos röhögés, hogy így, ja, hát ez ilyen poén volt. Tehát, hogy, és közben szerintem a mélységeit is megmutatja, a színjátszásnak a felszabadító erejét is megmutatja. Tehát, hogy annyira gazdag ez a fajta ilyen reflexiós szint, vagy azok a reflexiós szintek, amiket behoz a film. És bocsánat, csak még egy dolog, amire viszont ma jöttem rá, mert erről tök sok emberrel beszélgettem erről a filmről, és az úgy mindig felmerült, hogy olyan érdekesek lettek volna hosszabban azok a jelenetek, amikben a 72-es valójukból a diákok értelmezik a forgatást, meg a forradalom eseményeit, és hogy tök fura, hogy igazából az két vagy három ilyen rövidebb epizód, amikor be vannak vágva ezek a beszélgetések, tényleg ilyen zsárosi hatása van az egésznek. Most láttam egy ilyen riportfilmben, hogy ezek sokkal hosszabbak voltak ezek a jelenetek, és hogy a cenzúra kivágott ezekből nagyon hosszú részleteket és nagyon tartalmas részleteket, úgyhogy ez mindenképpen a magyar filmtörténetnek szerintem egy ilyen óriási vesztesége, hogy ezeket a jeleneteket nem fogjuk már látni.
Tök tanulságos példa is az, hogy a kommunizmusban tényleg a mi mehetett át a cenzúra, mi nem, hogy a forradalomnak az újrajátszása az még úgy nagyjából oké, de amikor azok jönnek a diákok beszélgetései, amik ugye egyértelmű teszik, hogy ez az újrajátszás ez legfőképpen a máról szól, és ez nem egy történelem óra, ott indul el a vágás. Amikor már nem lehet mit csinálni, hogy egyértelmű, hogy ez a máról szól. Ugye volt is egy olyan mondat, ami például bennmaradt, hogy az egyik diák elmondja, hogy ő hisz a szocializmus a kommunizmusban, de azért ez is kicsit félre siklott.
Mindig elveszik fél úton.
Ez olyan, amúgy biztos a vágásnak is az eredménye, de hogy rendkívül választékosan beszéltek ezek a 17-18 éves. Én úgy irigykedtem, hogy 17 évesen inkább annyit tudtam mondani, hogy hát ez így tökször az egész, akkor csináljunk valamit, és ehhez képest ők...
Válogatott csapat volt azért, szóval nem teljesen random módon lettek kiválasztva ezek az emberek. De bocsánat, egyébként ti ismertek még a magyar filmtörténetből olyan filmet, ami formanyelvileg ennyire ilyen felforgatóan... Vagy ennyire, igazából nekem az ebben a filmben a nagyon extra, hogy mennyire elüt minden magyar filmformanyelvi dologtól. Szerintem ez nem köthető a dokumentarista iskolához, igazából ez tök más dolog, amit csinál. Ez
kicsit ilyen hibridje, nem ezeknek? Tehát egy picit olyan, mint a Jancsó filmeknek ezek a parabolája, ahol ilyen fehéringes, szoknyás fiúk, lányok sokasága táncol és futkorászik, ilyen nagyon nagy tekkép. Hát ugye a Kende János révén sem véletlen ez a hasonlóság, meg picit az eszköztelenségből, meg a cenzúra megkerüléséből adódó ilyen kényszer, nem kényszer megoldások, de ami egy ilyen ösztönző plusz, hogy mondjam, rafkót kellett az alkotóknak adjon.
Igen, ezt jó, hogy mondod egyébként, mert a Fényes szelekhez konkrétan annyira hasonlít, hogy néhány jelenete, mintha egy az egyben újra lenne játszva. Tehát amikor a papírokat ledobják, amikor csak itt szállnak ilyen, hogy hívják ezeket? Flyerek, amikor repülnek a flyerek.
Ez jó, 48-as flyerek.
48-as flyerek, jó, annyira nem jó, igen. Mindegy, tehát ugye amikor repülnek a papírlapok a levegőben, vagy akár ezek a közösségi mozgások, amikor így összekapaszkodva elindul egy sornyi ember. Tehát ugye ezek nagyon emlékeztetnek a Jancsóra, én inkább csak azt sok reflexiós szint, meg az ilyen sokrétű működés, ami ami van a Petőfiben, azt szerintem kb. A, nem tudom, rivethez rokonítható, vagy persze a Jancsóhoz is, így gesztusaiban, meg egy-egy motivumában, de hogy gondolkodásmódjában nekem nagyon a rivetet idézi.
Arról van szerintem egy tanulságos anekdotám, hogy mondtad, hogy a cenzúrát megkerülni, hogy hogyan csinálták az akkori filmesek, milyen jeleket helyeztek el, hogy aki érti, az érti. Szerintem az például egy tök szép gesztus, hogy a Nemzeti Dalt az egyik jelenetben Sinkovics Imre fia szavalja el, és ugye Sinkovics Imre 56-ban ő szavalt el ugye a téren a Nemzeti Dalt, és ugye azt nem tudjuk, hogy ez valójában ott 73 a moziban, ez így hány embernek tudatosul, de akkor is egy szép gesztus. És hát így felforgatónak is nevezhető. Nem akarom nagyon így a cenzúra irányába elvinni, de hogy azért az érzékelhető, hogy ettől a filmtől azért nem voltak boldogok, ugye Anna is mondta, hogy mit vágtak ki, de például magával a zenei számokkal is meg se adták ki sokáig. Ugye a végén a Szörényinek ugye az Európa csendes átiratával fejeződik be, amit utána csak a koncerteken játszott még nagyon sokáig, és hiszem a 80-as években kerültett föl egy Szörényi vagy Illés lemezre, most nem tudom épp, hogy milyen felállásba játszotta. Azt szerintem nagyon fontos, hogy egyáltalán nem erőltetett módon lehet azért ezt a filmet a jelenhez kötni. Ugye a fotográfiánál mondtam, hogy az valójában úgy reflektál az Instagramra, hogy akkor még azt se tudta, hogy mi az az Instagram, hogy ugye most éppen ugye a diák tüntetések vannak két hetente, és én ezt én úgy képzelem, anélkül, hogy nagyon belelátnék, hogy ők is hasonló önszerveződésen mennek keresztül, mint amit a filmben látunk, és remélhetőleg hasonlóan választékos módon beszélnek. Hogy
sokkal
akkor nekik...
választékosabb módon szerintem. Tehát, hogy így kicsit az is van ebben a filmben, szerintem az is nagyon felszabadító, hogy itt a gyerekek lehetnek gyagyák, meg hülyéskedhetnek, meg egy lapra kerülhet az éljen a forradalom azzal, hogy éljen a kaja. Ezek fantasztikusan felszabadító dolgok, és hogyha akarunk a mával egy ilyen párhuzamot vonni, akkor szerintem most azok a diákok, akik szervezik a diák tüntetéseket, ők egy ilyen sokkal sanyarúbb helyzetben vannak abból a szempontból, hogy mennyire tartaniuk kell a saját média reprezentációjuktól, ami teljesen kikerül a kezükből, tehát bármennyire szervezettek és bármennyire okosan, ügyesen, kiszámítottan szervezik a dolgaikat, hát akkor is el fogják róluk mondani, hogy rátámadtak a rendőrökre, hogyha ott álltak hátra kötött kezekkel és semmit nem csináltak, tehát ez egy nagyon súlyos helyzet.
Az Anna által idézett riportfilmben az egyik közreműködő mondja el, és is szabad elfejteni, hogy ez a film ugye egy diktatúrában, ugye 72-73-ban készült, és ugye ennek tudatában kell értelmezni azt a mondatot, hogy szerinte ez a film ma nem készülhetne el Magyarországon. Őt itt azt, ugye ezzel mondatban ugye azt érti, hogy ez a film ugye 72-ben ugye állami támogatásból, az állam beegyezésével valósult meg, hogy szerinte egy ilyen film ma nem menne át, és ebben azért van egy elég erős valóságtartalom.
Jó, de azért akkor a kádárrendszerben már ez a 3T korszak, tilt, tűr, támogat korszakban, ugye ez már bőven beleesik, amiben nyilván az nagyon nagy szerepet játszott, hogy ez kimehetett Kámba, magyarul én elmondhattam magamról, tudván, hogy ez egy diktatúra, hogy amúgy, de hát nem vagyunk diktatúra, tessék, itt van egy Petőfi 73, ott vannak a Jancsó filmek, ezek elkészülhettek nálunk, erre mi adtunk pénzt. Tehát, hogy tudok adni egy olyan kvázi bizonyítékot az európai közvéleménynek, hogy amivel pont azt mutatom be, hogy én nem is vagyok diktatúra, mert ilyen filmeket szólásszabadságban elkészületett a Petőfi 53.
Ja, persze, ez egy klasszikus kettős játék volt, hogy a belföldön más mutatunk, mint külföldön, és a film az egy propaganda eszköz volt a szocialista kultúrpolitikában, hogy valami szebbet, jobban állítson magáról, és nyilván ebben nem vett részt szándékosan a Kardos Ferenc, hanem csak erre használták fel az ő filmét, meg sok más Jancsó filmet.
Igen, de ez mennyire durva, hogy ma már ez tényleg nem készülhetne.
Ennek a kormánynak nem érdeke, még csak az sem, hogy azt állítsa magáról, hogy ő ennél egy sokkal liberálisabb és a művészetet sokkal szabadabban hagyó rendszer, mert...
Miért is akarna megfelelni az ellenségnek?
Persze.
Annak a közvéleménynek, akikkel ugye szemben meghatározza a maga identitását. Nekem még az jutott eszembe, ami szerintem nagyon érdekes, így a Jancsó filmeknek Tehát ahogyan azt mindig kisajátították ezek a politikai kurzusok, hogy hát ez valójában egy nemzeti érzelmű dolog, vagy valójában ez egy nagyon szocialista dolog, hogy magáról Petőfiről is szerintem ez tök izgalmas, hogy minden kurzus, vagy minden éra megcsinálja a maga ilyen filmjét, ahogyan mondjuk a Föltámadott a tenger az 50-es években azért egy ilyen nagyon más, egy ilyen Dózsa György jellegű Petőfit ábrázolt, aki a kaszára, kapára...
Hát egy proletárhős
volt. Igen, egy proletárhős volt.
Ami hát nyilván egy teljes abszurdum, 1848-ban.
Ugye, és természetesen egy nyertes.
Van ebben az átmeneti időszakban egy ilyen Petőfi 73-unk, és ugye jön nem sokára a mindannyiunk Filipje.
Hát meg bocsánat, de ugye a Petőfi 73 a film maga is nagyon szól a Petőfinek a reprezentációjáról. Ugye az a, szerintem az egyik legerősebb jelenet, amikor a két Petőfi föláll a nép fölé, és akkor te vagy a nép Petőfie, de te vagy a politikus Petőfi, és akkor a politikus Petőfi az lelövi a nép Petőfiét. Szóval, hogy ezek tök érdekes dolgok, és tök érdekes azt látni, hogy 72-ben a fiataloknak ugyanazok mentén a politikai struktúrák mentén kellett gondolkodni a Petőfiről, ahelyett, hogy a Petőfinek a költészetéből kiindulva lehetne akár a Petőfinek a politikai álláspontjáról is gondolkodni, de hogy nem ez van, hanem hogy ilyen két szemben álló oldal a nép Petőfi, meg a politikus Petőfi között kell dönteni.
Ott tartunk 200 év leforgás alatt, hogy a Petőfi tényleg minden volt. Kommunista, nemzeti, lehet, bármit mondhatok, szerintem volt már Petőfi az. És hát ő lesz is, azt látjuk a magyar filmtörténetben, hogy jönnek majd az újabb Petőfik. Akkor most zakatolunk tovább a 73-as Cannes-i filmek között. Nekem sajnos nem volt időm megnézni a Mama és a kurvát. Győzzetek meg, hogy érdemes leülnöm egy 3 óra 20 perces filmhez.
Akkor egy olyan dolog felől induljunk szerintem, ami a te szívednek kedves, a Botrány felől. Ugye, hogy a Mama és a kurva körül máig rengeteg vita van arról, hogy ez a film milyen álláspontot képvisel 1968-al kapcsolatban. Cahiers du Cinéma azt mondja, hogy az egyetlen igazi 68 film, a Le Figaro, ami egy konzervatív lap, pedig egyenesen a nemzet megsértésének nevezi a Mama és a kurvát. Ami ugye arról szól, ez a film, hogy Alexandre, a fiatal, szabadelvű fiú, együtt él Marival, a kicsit idősebb szerelmével. Közben ők párhuzamos kapcsolatokat folytatnak. Alexandre először megkeresi Gilbertet, volt barátnőjét, hogy megkéri a kezét, amit ez a lány visszautasít, mert talált egy kicsit kevésbé problémás kapcsolatot, és inkább egy másik férfihez szeretne férjhez menni. És aztán pedig megtalálja Alexandre Gilbert identikus mását, vagy hát azért talán nem, de hogy egy nagyon hasonló lányt, ő Veronika, és aztán vele kezd egy párhuzamos viszonyt Mari mellett. Tehát tulajdonképpen ilyen párhuzamos viszonyokról szól, és a szexuális szabadság megéréséről, illetve korlátairól is. Ugye a főszerepeket Jean-Pierre Le, Bernadette Lafont és Françoise Le Brun játszák.
Akkor ennek a filmnek a remake-je a Bertolucci-nak az Álmodozókja?
Ez nagyon jó, hogy felvetted ezt a filmet.
Most elmondtál, az ugyanabban, és tartalmilag nagyon egyezik a kettő.
A Bertolucci-nak az Álmodozókja, az tökéletesen megtestesít mindent, ami 68-nak a reakciós, prűd, konformista és a mindkét szemére vak reprezentációja. Nem csak a magyar kultúrtörténetben, hanem a nemzetközi filmtörténetben is, meg a nemzetközi gondolkodásban is. És erre hoztam egy TGM idézetet, amivel ezt szerintem elég pontosan lehet szemléltetni, hogy mit jelent mondjuk 68, és mi az, ahogyan megjelenik a médiában. A szituacionizmus jelenti az 1968-i forradalmi fordulat adekvát ideológiáját, amelyet megpróbál eltakarni a regresszív média manipuláció dumája maoizmusról és politikai karneváról. Valójában tényleg az, ami fönnmarad a köztudatban 68-ról, az, hogy itt fiatalok megélik a szexuális szabadságukat, bolondoznak, hülyéskednek, kicsit azt hiszik, hogy majd nekik nem kell dolgozni, és akkor a kritikusok azok az olyan országokban, mint például Magyarország kajánul megállapítják, hogy na, tessék, a szexuális szabadság az azt jelenti, hogy jól tönkretettétek az életeteket. Miközben ugye ezek a reprezentációk, mint például ami az Álmodozókban is van, ezek elfedik azt, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly munkásmozgalmi szerveződés volt, nagyon komoly országszerte, nagyon komoly sztrájkok voltak, a Renault gyár bezárt, a vonatok leálltak. Itt egy pillanatra kialakult a világtörténelemben, vagy Párizsban kialakult egy olyan pillanat, amikor az emberek el tudták képzelni egy nagyon rövid ideig azt, hogy lehet máshogyan élni, lehet a kapitalizmussal, lehet más megküzdési stratégiákat választani, hogy el lehet képzelni egy alternatív életet, és aztán ennek nagyon-nagyon gyorsan vége is lett, ugye, ahogyan a kapitalizmus megszelidít minden, magába szelidíti az összes kritikáját, ugyanaz történik ezzel a forradalommal is, és hát ez marad fönn a média reprezentációjában. És ugye azért nagyon érdekes a Mama és a kurva, mert ez egy 73-as film, ami gyakorlatilag tényleg azt mondja el a 68-nak az utóéletéről, hogy itt 68-ból semmi nem maradt a szexuális szabadságon kívül. Ami egyébként szerintem szintén nagyon üdvös, de hogy úgy ábrázolja ezeket a karaktereket, különösen a Jean-Pierre Lőnek a karakterét, tőle mindenfajta kultúra teljesen idegen, miközben azt a képet mutatja a külvilág felé, hogy ő nagyon kultúrált. Tehát ilyen nagyon ikonikus pillanatai a filmnek azok a pillanatok, hogy legalább 4-5 jelenet van, amiben a Jean-Pierre Lő egy Le Monde-dal, egy újsággal a kezében járkál, soha egy pillanatra nem olvas bele az újságból, hogy mi van, csak ilyen fedezéknek használja különböző nők után való lopakodási helyzetekben, akkor van egy olyan jelenet, amikor arról beszélgetnek a Marival, hogy mit kéne este csinálni, és akkor megnézi a mozi műsort, és látja, hogy a munkásosztály a Paradicsomba megy, van műsoron, és akkor mondja, hogy hát ezt, inkább nézzünk tévét, helyett a elég unalmas.
De akkor ez egy nagyon humoros film, ez így elmondva is nagyon
vicces. Iszonyatosan vicces ez a film. Tehát, hogy nagyon, szerintem nagyon-nagyon vicces ez a film, és nyilván azoknak az embereknek, akik valóban részt vettek 68-ban, és látták, hogy ez egy mennyire egy komoly dolog, és ez mennyire nem egy fiataloknak a hülyeskedés, hanem ez egy jól szervezett, széles társadalmi rétegeket megmozgató dolog, ahhoz képest az, hogy ezen így nevet ez a film, hogy ez itt mi volt, az tényleg egy elég visszataszító dolog, de hogy közben meg szerintem lehet onnan is nézni, hogy mi történt 68 után, hogy mi történik akkor, amikor van egy olyan történelmi pillanat, amikor fantasztikus dolgok helyeződnek kilátásba, és az egyik pillanatról a másikra el van vágva, és már senki nem emlékszik arra, hogy itt mi volt 3 évvel ezelőtt, és mindenki teljesen jól visszahelyezkedik a kényelmes kertvárosi életébe autóval, kiskutyával. Én úgy érzem mindig, vagy én azért nem látom ezt a filmet ilyen 68 ellenesnek, vagy nagyon kritikusnak 68-en, mert én inkább azt érzem, hogy egy olyan lelkiállapot fogalmazódik meg benne, amit 68-nak az utóélete kelt. Ugye azt is tök fontos elmondani, szerintem, hogy ez egy nagyon személyes történet, ez a, tulajdonképpen a Jean-Pierre Lőnek a karakter, ez az Eustache-nak a személyes életéből táplálkozik, az alter egója, és hogy azok a monológok, meg azok a dialógusok, amik lejátszódnak a Jean-Pierre Lő és a nők között, azok nagyon sokszor a valóságból átemelt dialógusok, de ugye arra törekedett az Eustache, hogy ez minél hűbb legyen a valóságban elhangzott párbeszédekhez, és ugye annak ellenére, hogy nagyon úgy tűnik ebben a filmben, mintha improvizatív lenne, minden szöveget olvastak, vagy veszőtől veszőig betanulták pontosan a szöveget, vagy egy csomó jelenetet úgy vettek föl, hogy ki volt rakva valahova a szöveg, és azt olvasták. Csak még ahhoz visszakanyarodva, hogy ez azért tök fontos, szerintem, hogy ez egy személyes történet, mert nem tudom kikapcsolni azt, hogy tudom erről, hogy ez mennyire személyes történet, és hogyha nem tudnám, hogy személyes történet, akkor biztos, hogy azt gondolnám, hogy ez egy ilyen nagyon lekezelő, nagyon lenéző ábrázolása a 68-as fiatalság utóéletének, viszont így, hogy ez egy ilyen vallomásos dolog, hogy a saját magáról fogalmazza meg azt, hogy neki semmi más nem maradt ebből a nagyon nagyszabású, nagyon kulturálisan nagyon mély forradalomból, az egy ilyen iszonyatosan szomorú és magányos történetté válik.
Ami szerintem nagyon erős gesztus a Jean Eustache-tól, hogy egészen a 400 csapás óta a Jean-Pierre Léo, ő egy nagyon, ő volt abszolút a fétis színésze az új hullámnak, ami elvezetett egészen 68-ig, akit utána belerak egy ilyen helyzetbe.
Na most végre közben tudok szólni, mert ugye nagyon fontos, hogy Jean-Pierre
Léo.
Hogy ő ott van ugye egy másik 73-as filmben is, az Amerika éjszakában, ami hát megint csak úgy tesz, hogy volt 68, egy commerce filmnek a forgatását ünnepli, egy ilyen, legalábbis ami részleteket látok, a részletekből látunk az Amerika éjszakában, az egy ilyen nagyon kis kedves, megcsalásos francia burzsóá vígjáték, és nem igazán éreztem benne az új hullámnak a nagy újító szellemiségét, szóval akkor két ilyen filmmel is ott van Jean-Pierre Léo, Truffaut kb. Így visszamegy teljesen a klasszikus mainstream filmkészítésbe, ami mert ugye Godard nagyon megutálta, és ugye van, amiről most ti beszéltek, a Jean Eustache, ami még ilyen tök ellentmondásos reakciókat.
Ez annyira jó, hogy ezt mondod most, mert szerintem az tök fontos ebben a filmben, hogy ez egy gyászfilm, A Mama is a kurva, de nem csak a 68-at gyászolja meg, hanem az Új hullámnak a folytathatatlanságát is meggyászolja. Tehát ugye, amire már 73-ba tartunk, addigra a Truffaut már teljesen visszatért a mainstreambe, a Godard már a harmadik korszakán is túl van, és már teljesen nem azokat a dolgokat csinálja, mint amit az Új hullám alatt, és hogy szerintem tök érdekes az ebben a filmben, hogy sok olyan gesztust, meg olyan esztétikai, formanyelvi megoldást használ, mint amit az Új hullám is használt, például fekete-fehér, például nagyon fiatal emberek kávéházi történeteit meséli el, de szerintem ami nagyon fontos benne, hogy ahhoz képest, amilyen lendület van az Új hullámos filmekben, ebben a filmben minden jelenet nagyon hosszúra van hagyva, nagyon fókuszáltan a beszélgetésre összpontosít, és a jelenetek azok nem beindítanak valamit, hanem ilyen nagyon szépen, nagyon csöndben, nagyon szomorúan kihúnynak. Hogy mondják szépen, amikor elsötétül a film.
Leblende.
De hogy szép ez az lassú elsötétülés a jeleneteknek a végén. És az is tök érdekes, hogy mondjuk erről a magyar kritikusok az én beszámolóikban 73-ból úgy írnak, mint egy olyan filmről, aminek nincsen formája. Ez a legradikálisabb formanyelvi gesztus szerintem a felé is, amit az Új hullámmal való elszámolás jelent, meg afelé is, ami szerintem a 70-es éveket jellemzi, hogy mi az, amit nyilván az Új hullámot nem lehet tovább vinni, tehát ez kiderül, de hogy hogyan lehet egy saját formanyelvre találni, úgy, hogy ez nem egy megküzdés az establishmenttel, meg nem egy megküzdés a megszilárdult formanyelvi megoldásokkal, hanem úgy, hogy a 70-es években mi az, amit a filmben ki tudsz fejleszteni, mint egy nagyon sajátos filmnyelvet, nem valami ellen, hanem önmagáért való módon.
A filmírók nagyon szeretnek korszakolni, és ugye a Mama és a kurvát az sokan ugye így konkrétan a francia Új hullám végének nevezik, hogy a 73, akkor a Mama és a kurva is eddig tartott. Ez mennyire mesterséges?
Nekünk az van így nagyon belevés, hogy 67 és a Weekend című filmje a Godardnak.
Én meg azt gondolom már, hogy minden ilyen mesterséges korszakhatár teljesen baromság, és csak az egyetemeknek az ilyen klasszifikációs kényszer, hogy mi mettől meddig tartott. Hát nyilvánvalóan ez a film nem lehet azt mondani, hogy olyan, mint a Kifulladásig, de közben meg természetesen Párbeszédben áll a Kifulladásignak az esztétikájával is. Tök jók ezek a filmek arra, meg tök jó az egész 70-es évek arra, hogy így megtanítson minket arra, hogy nem szabad ezekbe a klasszifikációkba elveszni. Nem szabad elveszni abban se szerintem, hogy játékfilm, vagy dokumentumfilm, hogy road movie, vagy western, vagy egyszerűen hülyeség így gondolkozni filmekről, mert annyira lekorlátozza a gondolkodást, hogy...
De azért engedd meg nekem, mert ezek nekem viszont fontos fogódzkodókat adnak, hogyha tudom amiről, hogy western, és nem azt kapom, mint egy western, az pont egy plusz izgalmat ad. Szóval nekem egyébként, értem, amit mondasz, csak nálam meg ezek a fogóckodók pont ezért, mert adnak valami alapgondolatot, hogy mit fogok kapni, és akkor onnantól már is tudom, jobban látom a különbségeket, az izgalmakat.
Hát igen, de hogy nem az van, hogy ilyenkor, hogyha erre építed föl a saját gondolkodásodat, akkor az nagyon bekorlátoz, mert eleve ezekből a különbségekből kezdesz el kiindulni, és nem biztos, hogy mondjuk látod a nagyobb képet, nem biztos, hogy látod azokat a dolgokat, amik, nem tudom, mondjuk egyezések, de nem azért érdekesek, mert mind a kettő western, vagy mind a kettő, tehát nem az azonos műfaj miatt érdekesek, hanem mondjuk hasonló karakterek vannak benne. Én erről ezt gondolom, hogy...
Nekem ezek ilyen közlekedési táblák. Aha. Ezek a műfaj, amik segítenek, de nagyon értem, amit te mondasz. Nekem kellenek a közlekedési táblák, hogy aztán jól le lehessen őket bontani, és mást állítani helyettük. De most elkanyarodtunk. A Mama és a kurváról még szeretnétek, mert én még csak 90%-ig győztetek meg, hogy megnézzem.
A játékidő az arra azért is fontos kitérni, mert 72-ig a francia filmgyártásban volt egy olyan szabály, hogyha egy bizonyos játékidőt te túlléptél, akkor extra adót kellett fizetned, és ezt 72-ben eltörölték, és erre egy tök reakció az, hogy ez 3 óra 40 perces ez a film. Ez a 3 óra 10 perc az mondjuk az, hogy 3 óra az így kb. Max, és akkor kicsit túlcsúszott, hoppá. A 3 óra 40 az már az, hogy ez nem túlcsúszott, ez direkt ennyire nagyon hosszú. És hogy ezért már nem kellett fizetni.
Például amiért a kritikusok azt mondhatják, hogy ez egy kevésbé izgalmas film, mint a többi a válogatásban, az talán azért van, mert tényleg szerintem ezekhez a filmekhez egyszerűen sok ilyen filmet kell nézni, sok olyan filmet kell nézni, ami ugyanúgy, mint minden művészeti ágban a befogadó felé nagy kihívást állító műveket nem lehet úgy befogadni, hogy akkor nézel egy csomó mainstream dolgot, vagy egy csomó olyan dolgot, ami mainstream standardeknek akar megfelelni, és akkor ugyanazzal az elvárással ülsz le megnézni egy olyan filmet, mint a Mama és a kurva, akkor az úgy nem lesz érdekes, vagy hogy akkor azt unalmasnak fogod tartani. De hogy ez annyival tartalmasabb, szerintem ez a film formanyelvről, arról, hogy mi volt 68, arról, hogy mi a 70-es évek elejé reményvesztettség, vagy kilátástalanság, arról, hogy mit jelent a színészi játék. Úgy tök érdekes, hogy a Françoise Le Brun, neki ez az első film szerepe, és kb. Egy ponton ő válik a legfontosabb szereplővé. Úgyhogy ő ugye az Ösztársnak a szerelme is volt, meg ők együtt voltak, és akkor ez a kapcsolat ez így beépült a filmbe is, nem a Veronika karakterének megfeleltethetően, mint akit játszik a Françoise Le Brun, hanem a Marie karakterének megfelelően. De hogy ez is tök fontos ebben a filmben, vagy tök érdekes azt nézni, hogy már nagyon elismert színészek, és egy ennyire kezdő, egy ennyire ilyen puritán színészi játékkal össze van rakva. Tehát a Jean-Pierre Lőnek tényleg vannak olyan menetei ebben a filmben, olyan megőrülései, amik ilyen három szemforgatásból rak össze egy olyan mély pillanatot. Például van egy ilyen jelenet, amikor énekli azt a dalt, hogy leomlottak az erődítmények. Erről szól a dal, hogy mindenkinek megvan a maga kora, és hogy nincsenek azok a átvitt értelmemben, nincsenek azok a kapaszkodóink, amik eddig biztonságot adtak. Nagyon megrázó, ahogy ezekben a jelenetekben egyszerre látod azt a játékosságot, meg azt a komolyan nem vételt, amit ez a karakter hoz, és közben azt a nagyon-nagyon mély szomorúságot és elveszettséget, amit egy olyan generáció érezhet, egy olyan magára hagyott generáció, akinek fölvillant 68-nak az ígérete, és aztán ott abban a helyzetben kiderült, hogy ez nem tud megvalósulni. Azt is tök fontos hangsúlyozni, hogy mondjuk amikor erről a filmről olvasunk korabeli magyar kritikákat, akkor ahhoz azért hozzágondoljuk a magyar kontextus, hogy Magyarországon 68 azért mégiscsak a prágai tavasznak a leverését jelentette, meg azt jelentette azt, hogy 68-nak a kudarca, az kvázi annak volt, vagy azon volt ez ilyen végső bélyeg, vagy ilyen végső pecsét, hogy a szocializmus az úgy elképzelhető olyan államhatalmi keretek között, ahogyan az Prágában megvalósul. Az, amit mondjuk Párizsból elképzelnek, az nincs, tehát az ne is reménykedjen benne senki, és az nem lesz. És amit el kell képzelni, az az erős államszerveződés, ami Prágában megvalósul, és igazából ez a mai napig megköti a szocialista politikusokat, mert ők se tudnak mást elképzelni, csak azt, ami ebben az időszakban érvényesül, és ami... Tehát, hogy egyszerűen annyira beköti az embereknek a gondolkodását ez a kudarc, hogy az súlyos.
Azt hiszem, ez úgy írják a történelmi könyvekben, hogy a ember arcú szocializmus illúziója ott oszlott el végleg 68. De én most a keleti blokkról beszélek nyilván, mert két teljesen különböző történet. Hát igen, a 68 az a magyar történelme, ez egy szégyen teljes dátum, ugye? Nekünk ez nem egy forradalom, hanem egy forradalom leverése.
Ami szerintem még tök érdekes a filmre visszatérve, az ilyen kis gegek például, a tök fura, hogy végig magázzák egymást a Jean-Pierre Léo meg a két női szereplő. Ez végig meg is maradt, hogy ők magázzák egymást, viszont a végén a két nő már tegezi egymást. És ez egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes, hogy ebben az édes hármas szituációban a két nőnek a kapcsolata hogyan alakul. Nagyon-nagyon törődik már a fiatal lányjal, a Mari. Meg még amilyen filmes geg, amiket én ki is írtam, mert ezek nekem nagyon tetszettek, lehet, hogy nem a Le Monde, de mindegy, talán a Le Monde, amikor olvas a Jean-Pierre Léo, akkor van egy ilyen szalagcím, hogy éljen Leo, ne éljen a western.
De jó.
Igen, és ami még tök ízli,
jó, azt megfogom
hogy... Na hát akkor sikerült meggyőzni ezzel a kis geggel téged. De hogy ami még tök ízgi, hogy ezt a Leo karakterem mondja, hogy akkor tetszik a lány, ha mondjuk szerepelt egy Bresson filmbe.
Aha, és egyébként játszik benne
igen?
Egy olyan lány, aki szerepelt egy Bresson filmben.
Akkor.
Jó.
Igen. De hogy ezek meg a Nicolas Ray filmek, tehát hogy egy csomó ilyen filmes igen. Referenciát bemozgat, ami nyilván arról is szól, hogy 68-nak mennyire fontos volt a film, de hogy mondjuk olyan szempontból is fontos volt, ami meg visszatéréskánra is. Hát igen, tehát hogy ennek az egész 68-as közegnek azért a film az egy sokkal fontosabb kifejezési forma volt, mint amennyire ma a film részt vesz a politikában, és ugye én azt is egy tök erős gesztusnak érzem, hogy 68-ban azok az emberek, akik tényleg a legelkötelezettebb rendezők, és akiknek tényleg a szerelme meg az élete a filmezés, azt mondják, hogy nem lehet megrendezni ezt a fesztivált, mert ez nem egy olyan politikai helyzet, amiben, fesztivál, amiben a filmek bármilyen szinten érdekesek, és ez szerintem egy olyan gesztus, ami a mából nézve, amikor tényleg azt látjuk, hogy minden rendező csak a saját projektjét, és csak hogy arra, hogyan lehet pénzt szerezni, és hogyan lehet bejutni a nem tudom milyen fesztiválra, és az a gesztus, hogy ez ilyen magától értetődően, nem magától értetődően, de egy vita után kialakul az a közös álláspont, amiben a zsűrik lemondanak, a filmek nevezését visszavonják a rendezők, hogy ez egyszerűen csak egy nagyon szép pillanat szerintem a történelemben, amikor a film meg a politikai valóság az tényleg ennyire összeér, meg összefonódik.
Igen, és ez nagy kár volt, ez pont ami tök nagy kár a magyar filmnek, hogy 68-ban vége lett a fesztiválnak, mert ugye van ez a nagyon elterjedt pletyka, hogy a Csillagosok katonát nyert volna abban az évben.
Mi a fontosabb? Egyetlen igen. filmnek az érvényesülése, igen. vagy valami nagyobb ideának a gyakorlattá válása, vagy a megvalósulása? Igazából úgy kezdtük ezt a podcastet, hogy itt sokszínű, egymásra sokszor nehezen társítható filmekről fogunk egymás után beszélni. Én most azt látom, hogy most 5 filmet beszéltünk meg részletesen, hogy 68-hoz legközvetlenebb módon a Mama és a Kurva társítható, mert az konkrétan egy reakció rá, ugye, amit elmondtatok, de igazából a másik 4 filmet is simán lehet kötni ahhoz, hogy valami viszonyt épít ki a 68-as ideákkal, meg azzal, ami azóta történt, és ez éppen a legkevésbé, de azért ez a Madár ijesztőben is benne van, mert ez a 73-as kiábrándultság, ha emlékeztek arra, hogy ugye stoppolnak és egyszer beülnek egy hippi családhoz, és ez mennyire elkeserítő, hogy onnan is minél hamarabb szabadulni akarnak. Már nincsen semmiféle magasztos, vagy valami szép laza gondolat a hippikkel kapcsolatban, csak hogy konkrétan csak az, hogy büdös van, mert beszart a gyerek, és meneküljünk innen. Ez is, az a 68-ban ez még máshogy nézett volna ki ez a jelenet, mint 73-ban szerintem.
Igen, de az is olyan nagyon érdekes, meg olyan nagyon szomorúnak tartom, hogy mennyire fölülreprezentált azóta is mondjuk a hippiknek az ábrázolásában, vagy a 68-as fiatalságnak az ábrázolásában az, hogy dekadensek, büdösek, a szexuális szabadság, ez a reprezentációjuk, és biztos, mint hogy minden társadalmi csoportban, meg minden korszakban vannak ilyenek is, de hát azért nem ez az, ami miatt kulturálisan fontos, mondjuk 68, vagy fontosak a hippik. Vagy tök érdekes, hogy azok az elvitathatatlan értékeik, amik egyébként másképpen de meghatározzák a kultúránkat, azok az ilyen ábrázolásokban mennyire nincsenek jelen. Szóval, hogy ez azért is van, mert hogy ez egyszerűen a 70-es években az az ilyen elvágólagos érzés annyira erős volt, hogy itt most tényleg volt valami, aminek egyik pillanatról a másikra vége van, és annak a folyamatnak, ami odáig tartott, annak is vége van, és van egy ilyen lenullázódás, csak hogy tök érdekes, hogy ezt azóta se tudtuk igazából meghaladni. És mondjuk Magyarországon se tudtuk meghaladni, hiába volt egy rendszerváltás, egy csomó ilyen kulturális beidegződést nem vizsgáltunk fölül.
Most megbeszéltük a két magyar nagyjátékfilmet, ami szerepelt a Cannes Fesztivál 73-as programjába, de nagyon fontos, hogy ott volt egy harmadik is, ugye egy animációs kisjátékfilm. Anna, mit lehet tudni erről a filmről?
Reisenbüller Sándornak az 1812-es év című kollázs animációs filmje, ami azért tök érdekes egyébként, mert mint azt egy 73-as fesztivál beszámolóból megtudtam, az pont egy Napóleon emlékévben válogatták be Cannes-ba, ami azért érdekes, mert a film arról szól, ahogy Napóleon a csapataival bevonul Oroszországba, és összecsapnak Kutuzov orosz tábornokkal, mint a nyugati francia felvilágosodás eszményei összecsapnak az ortodox kereszténységgel. És hát tulajdonképpen ez a kollázs animáció ezt mutatja meg kulturális motivumokkal, szimbólumokkal, ezt az összecsapást, meg a kulturális értékeknek a pusztulását a felvilágosodás nevében. Ezt a fajta pusztítást érzékelteti, és ugye az benne a nagyon érdekes számomra, hogy mind állóképek, amikkel dolgozik a film, illetve nem mindig állóképek, de hogy nagyon sokszor azt a taktikát választja a képekben mozgatására, hogy ráközelít mondjuk a kollázsokra, vagy esetleg csak a hátteretben mozgatja, vagy különböző technikák ötvözésével ír el egy csatahatást, és ezzel szerintem tök sok mindent gondolkodni valóda a filmnek a természetéről is. Meg az is tök fontos benne, hogy ezt a rendezője úgy készítette, hogy 2 évig a konyha asztalán különböző újságpapírokból, meg könyvekből, lexikonokból nagyon alaposan kiválogatott részleteket összekollázsolt, vagy hogy azokból készített egy kollást, és aztán ezt a 2 éves munka után bevitte a BBS-be, és persze akkor ott rögzítették ezeket a kollázsokat, meg ott volt nyilván utómunkázva, meg az összes effekt hozzáadva, De hogy alapvetően az, hogy ez egy ilyen magányos alkotó folyamat, nekem ez nagyon tetszik, meg nagyon sok mindent elmond szerintem az animációnak a lehetőségeiről is, meg arról is, hogy egyrészt, hogy így is lehet filmet csinálni, meg így is lehet nagyon érvényes és izgalmas filmet csinálni, meg arról is, hogy persze a film ez egy ilyen közösségi dolog, és nagyon szép benne a közösségisége, de hogy nem feltétlenül kell egy közösségi munkát szerető embernek lenni ahhoz, hogy így nagyon érvényes filmet tudj készíteni, hanem hogyha van egy jó ötleted, és van nagyon sok türelmed ahhoz, hogy 2 évig a konyhaasztalodon ebből valami fantasztikusat összerakj, akkor abból is lehet egy tök érvényes Cannes-i versenyfilm. És tényleg nagyon kifejező az benne, hogy nagyon sokszor ilyen korai animációkat idéző sziluettkivágatokkal, sziluettrajzokkal érzékeltet, mondjuk sötéteket, vagy árnyékokat, vagy azt, hogy valami távolabb van. Egyszerűen csak a saját eszköztelenségem, meg a kollázs animációnak a természetéből fakadó eszköztelenség, meg merevség, az nagyon sokszor avantgárd megoldásokhoz vezet, és ez tök szép benne szerintem.
Engem meggyőztél, és ha jól tudom, ez a Mama és a Kurvenár jóval rövidebb.
Ez rövidebb, ez 10 perc.
Na, ez szuper, ez szuper, ez lesz bármikor, akkor meg tudom nézni. A végéhez közeledünk a maratoni 2 részes adássorozatunknak, a 73-as K-ról. Azt azért elmondhatom, hogy ennél azt hittik, hogy rövidebben is össze lehet foglalni, de hát igazából a filmek vittek magunkkal minket, és talán ez is mutatja ezeknek a filmeknek az értékét, meg a rétegzettségét, meg az izgalmi faktorát, nem, hogy ilyen sokat lehet róluk beszélni. Az adás legvégére talán a legbonyolultabb filmet hagytuk. Ez a szanatórium a homokúrához, az elterjedt angol címén Hourglass Sanatorium, és azért mondtam azt, hogy bonyolult, mert egyrészt egy teljesen elszabadult, szürreális alkotás, másrészt pedig hát az időkezelése is elég nagy kihívás elé állítja a nézőt, és ugye mi filmírók, filmkritikusok szeretünk abba a szerepet tetszelegni, hogy mindent tudunk értelmezni, mindennek tudjuk az okát. Szerintem a Hourglass az azért is egy fontos film, mert itt azért őszintén ki kell azt jelenteni, hogy most így is, hogy azt megelolvastam az a 4-5 cikket, hogy mondjuk legjobb esetben is a felét értem. Nem tudom, Anna, te százalékosan mennyit értesz a Hourglass Sanatóriumból?
Hát abszolút így van, és szerintem tök sok olyan film van a filmtörténetben, amiről azért nehéz beszélgetni, mert annyira filmi problémákat vet fel, hogy azt, ott egyszerűen van egy ilyen fordításbeli nehézség, amikor a nyelvbe át akarjuk ültetni, és ebben a filmben is vannak ilyen típusú problémák, de nem csak ez van, hanem egyszerűen az az utalásrendszer, meg az a politikai, meg kultúrtörténeti rendszer, amiben gondolkozik, az kb. Olyan felfejtést igényelne, hogy jelenetről jelenetre végig elemezhetnénk, hogy itt most mi mire utal, mi milyen szimbolikát hoz be. Igen, ez egy nagyon-nagyon összetett és bonyolult film.
Hogy egy 50 éves amerikai filmet, a Madár-ijesztőt, jó, nyilván egy sokkal egyenesebb vonalvezetésű, de ugye az amerikai történelem, ez az amerikai értékek, ez bármi, ami Amerika, ugye sokkal jobban értünk, mint ugyanezekben a lengyel kulturális jelek, hiába vannak sokkal közelebb hozzánk. És most nyilván egy road movie, meg egy szürreális művészfilmnél vannak fontos különbségek, de ugye ez érdemes látni, hogy ugye a 20. század az amerikai évszázada volt, és ez a filmben is benne van, hogy tök könnyen kódolhatók itt Magyarországon is ezek.
Hát igen, meg nem csak a lengyel, hanem a kelet-európai utalásrendszer, vagy szimbolika, vagy szimbólumrendszerek, vagy a zsidóság történetére vonatkozó ilyen áthallásos, vagy egészen konkrét utalások. Tehát, hogy igazából arra is jó ez a film, hogy azzal szembesítsen minket, hogy a saját történetünket mennyire nem, vagy a mi kulturális közegünknek, Kelet-Európának a történetét is mennyire hiányosan ismerjük.
Nagyon jól mondtad, hogy a saját történelmünk, ezt úgy lehetne egy fokkal jobban konkretizálni, hogy bizonyos visszaemlékezések a filmben, amik nyilván mindig a fantázia, meg a lengyel történelem és sok más keveredik, de hogy ebbe benne van az osztrák-magyar monarchia, ugye az a Galícia tartomány, ahol ennek a filmnek sok visszaemlékezése játszódik, vagy arra emlékezik, ugye ez a monarchia része volt, és így meg lehet tényleg kockáztatni ezt a, hogy ez a mi történelmünk is, amit itt látunk. Nyilván itt teljesen másfajta kódrendszeren a lengyel és a lengyel zsidó hagyományokon átszűrve, de azt hiszem, erre kezdtünk ahhoz a ponthoz, hogy azt is elmondjam, hogy nagyjából miről szól ez a film. Ez a Hourglass Sanatóriumnál egy nagyon nagy kihívás, ezt mondjuk egy 5 mondatban összefoglalni, aztán úgy lehetne a legegyszerűbben, meg úgy szokták, hogy van egy főhősünk, akivel egy vonaton találkozunk, aki az apját megy meglátogatni egy vidéki szanatóriumba. Pókháló fette, romos épületnek kell elképzelni ezt a szanatóriumot. Nagyon sok rendező egy horrorfilmet simán tudna rendezni ezek között a díszletek között, és itt az orvos elmondja a főhős srácnak, hogy a szanatóriumban ugye más hogyan folyik az idő, megfordították az időmenetét, és így lehet az, hogy egyrészt meghalt az édesapja, akivel ő találkozni akart, egy másik dimenzióban, vagy egy másik értelmezés szerint ugye életben van, és tud vele találkozni, mert ugye ők megfordították az időt. És akkor innentől kezdve van egy nagyon szép ilyen filmnyelmi gesztus, ami egyébként nagyon vicces, hogy ilyen a később ilyen időutazós filmekben is sokszor látunk ilyet, hogy a fős kinéz az ablakon, és látja önmagát kb. Fél órával azelőtt, ahogy sétál a szanatórium felé.
A zsidó temetőn keresztül.
Igen, az nagyon fontos. Utána viszont rögtön megbomlik az időnek a linearitása, mert aztán önmagát, hogy látja, hogy a múltban sétál, egy olyan ajtón megy be végül, ahol először, ahogy elsétált, az még számára zárva maradt, pontosabban sírok zárták le. És itt elkezdődik rögtön egy ilyen...
Paralel valóság.
Igen, hogy ilyen párhuzamos idősíkok elkezdenek föllépni. Most csak mondok egy nagyon-nagyon ilyen leegyszerűsített példát, hogyha most nézzünk egy hollywoodi klasszikust, a Vissza a jövőbét mondjuk, ott mindig nagyon odafigyelnek a forgatókönyv arra, hogy tudjuk, hogy melyik idősíkba játszódunk, mikor történik időigazolás, mindig vannak magyarázó jelenetek, és mindig vannak éles elválasztó vonalak a különböző idősíkok között, és a filmnyelvileg úgy oldja meg a időutazást a film, látható vágás nélkül. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy a főhős bekúszik egy asztal alá, és amikor kikúszik az asztal túloldalán, már egy teljesen más, nem csak hogy időben, hanem teljesen más térbe is ér, és ezek ilyen elképesztő. Szóval a leglátványosabb hollywoodi filmeket is így néha így kenterbe veli, a helyi falu könnyűvérő nőjénél van reggel, ott próbál vele valami viszonyt létesíteni, nem igazán jön össze, bebújik az asztal alá, kibújik, és utána a város főterén találja magát egy ilyen izgő mozgó piacba, és hogy van ez a szintje a filmnek, ha nem is értek belőle semmit, olyan elképesztő kameramozgások, díszletek vannak benne, olyan sűrűség. Ez azt jelenti, hogy film azt hiszem 20. vagy 30 percénél, ugye még ez Galíciában játszódik, elefántok sétálnak át a háttérbe, és addig ez már a világ legtermészetesebb módja. Egy mondatban kéne összefoglalnom, hogy ezt így elhelyezni, hogy mi is ez, olyan nevekkel, meg olyan hasonlatokkal, amit mindenkinek több embernek érthető. Ez egyrészt a Galícia múltjáról, az ott elkövetett iszonytatos tragédiákról, ugye a galíciai zsidóknak a hát kb. Maradéktalan elpusztításáról is szól. Úgy is lehetne ezt jellemezni, hogy ez kb. Olyan típusú Grand Budapest Hotel, amit ugye nem a Wes Anderson rendez, hanem David Lynch, de úgy, hogy nem Amerikában nő fel, hanem valahol Lembergben, ugye a mostani ukrán nevén Lvivben. Salvador Dalinak a képeit is, hogyha magunk elé képzeljük, azok hasonlóak, csak utána még sűrűbbek, mert benne van ez a katolikus rokokó látványvilág, és én ezt most ugye így fejtettem meg, hogy katolikus rokokó, de ez egy nagyon mélyen a zsidó hagyományba áldozott film, és pont ez nagyon fontos, hogy ugye ezeket a jeleket meg én azért nem annyira tudom értelmezni, ezért jobb hián, akkor a rokokóhoz nyúlok. Szóval tök érdekes, hogy az ember is próbálja elhelyezni, és ez ilyen tök izgalmas intellektuális játék, de közben egyébként olyan erősek a képek, hogy aztán ezt nem kell túl intellektuálizni ezt a filmet, csak nézni. Szóval mennyire csak a képek hatottak rá, vagy mennyire próbáltad értelmezni is közben?
Kikényszeríti az értelmezést, tehát például az első jelenet, nem az első jelenet, de az egyik legfontosabb az első jelenetek közül, amikor ugye meglátja saját magát a főszereplő egy másik időségben. Ugye ez azért nagyon érdekes, az a kép, ami meglátja magát a múltban, az a kép, amiben te először megláttad őt, amikor még nem tudtál erről az egész időutazásról, csak a jelenben. Tehát akkor még nem tudtad, hogy ez az ő POV-je, vagy nézőpontja. Filmnyelvileg elképesztően intelligensen és formányosan arra hívja föl érzetszinten a figyelmedet, hogy amikor filmet nézel, akkor magadat nézed. Hogy ugye akkor még nem tudod, hogy te azzal az a szereplővel azonosulsz, akit egyébként látsz a filmvásznon. Tehát, hogy egy ilyen elképesztően bonyolult intellektuális játékot indít be, akkor is, hogyha észreveszed, meg szerintem akkor is, hogyha nem veszed észre, mert ilyen nagyon hátborzongató az, amit a kamerával csinál ezen az ilyen elemelt szinten. És ez az átváltozás, vagy az, hogy azt követeli ki tőled, hogy ennyire válj azzá a karakterré, aki a főszereplő, ez ugye azért is tök érdekes, mert a Bruno Schulznak a regénye, ami ennek az egész filmnek az alapja, az nagyon sokszor úgy is értelmeződik, mint egy Kafka átváltozás, adaptáció, továbbgondolás, verzió, Bruno Schulz szerint a Kafka. Tehát, hogy nagyon van egy viszonya, vagy van egy szoros kapcsolata az átváltozáshoz, és ugye az is nagyon fontos a filmben, hogy a karakterek folyamatos átváltozásban vannak. Tehát a lány elmondja magáról, hogy ő igazából fiú, az apáról kiderül, hogy élő, mint hogy a főszereplő férfi gyerekké válik az anyja szemében, tehát hogy van egy ilyen nagyon fura, nem is identitás nélkülisége, csak egy ilyen, tehát hogy folyamatos átváltozásban vannak a karakterek ebben a filmben, és valahogy ez tényleg tök érdekes, ahogy a film 20. percére azt megszokott, hogy minden ilyen nagyon fluid. És a másik dolog, ami meg még eszembe jutott arról a fajta vizuális világról, amit mondasz, az az, hogy nekem tök érdekes, hogy a szürrealizmushoz, akár a Dalin keresztül is, de akár mondjuk a Hityilován keresztül is, vagy tehát az ilyen nagy szürrealista mesterművekén keresztül, én mindig valami olyasmire gondolok, hogy ez a szürrealizmus, vagy ez a valóságtól elemeltség, az nagyon valóságosan jelenik meg azokban a filmekben. Tehát, hogy valahogy, nem tudom, a Százszor szépekben ez egy nagyon-nagyon furcsa szoba, ami a két lánynak a hálószobája, de azt úgy el tudod képzelni, hogy ezeknek a furcsa karaktereknek ilyen furcsa szobáik vannak. És hogy nekem ebben a filmben az is tök érdekes, hogy ebben a szürrealizmusban van valami nagyon szimpadias, vagy ilyen színházias, tehát hogy ezeken a tárgyakon nagyon érződik, hogy kellékek, nagyon érződik azokon az antik bútorokon, hogy nem a szanatóriumba valók. Tehát amikor látod a szanatóriumnak a terét, akkor ott így az be van nőve növényekkel, meg oda vannak rakva teljesen random funkciótlan antik bútorok, tehát hogy egy olyan fajta káosz, ami egy ilyen nagyon szimbolikus, és nekem nagyon a színházhoz kapcsolódó káosz, de nem egyetlen rossz értelemben, csak tök más fajta szürrealizmus, mint amiket megszoktunk.
Ugye mondtad, hogy szinte kierőszakolja a film, hogy azonosuljunk a főhőssel. Amúgy szerintem ő ezt könnyen el tudja érni, mert amúgy, ugye amennyire ilyen egyedi, meg nehezen bekategorizálható a film, maga a főhősnek az nagyon univerzális tulajdonsága, hogy ez a ide-oda csapódó, mindenre rácsodálkozó ember, magyarul a mozinéző, amit te is mondtál, hogy itt ugye mindig megérkezik egy új idősukba, és kb. Ugyanúgy ő is rácsodálkozik dolgokra, mint ahogy te néző, és emiatt egyébként nagyon könnyű vele haladni.
És a végére megvakul.
És igen, de és ez is egy tök jó analógia, mert tényleg olyan a film, hogy annyira sűrű, hogy átvitt értelemben a néző is megvakul a végére. Két fő kapcsolódási pontom volt a filmhez, az értelmezéséhez. Egyik ez az elveszett gyerekkorba a visszatérés. Van benne pár olyan gesztus, amit szinte mindenki át tud élni. Egyik ugye az asztal alá bújás, ahol ugye gyerekként ott történnek az izgalmas dolgok. A másik pedig, ez lehet, annyira nem univerzális, de ez nekem annyira meg volt gyerekként, a bélyeg album, és ugye a bélyegeken keresztül a mentális utazás, ugye. Mert a filmben egy kb. Ez így el is van mondva, hogy ez egy burkina faszói bélyeg, az egy venezuelai, az nem tudom, indiai, és ez rögtön beindítják a fősnek a fantáziát, és ponyva a kalandregényekbe képzeli magát. Ebben a filmben sokszor egy jeleneten belül ott van egy galíciai zsidó, és Cooper regényéből a bőrharisnya. És a háttérben pedig napóleoni katonák menetelnek. És a minden látó kamera össze-vissza megy ilyen dzsungelszerű a tájakon.
Dzsungel, az a tök jó, tényleg tök jó az emberiségnek a dzsungele, amit így felvázol a ház.
A gyerekkori emlékeken keresztül szerintem az egy fontos kapcsolódás lehet ez a filmhez. A másik pedig nyilván a lengyel történelem, amihez szerintem azért érdemes egy-két ilyen háttérinformációt elárulni. Te már említetted az írót, akinek könyvei, a novellái alapján íródott, ugye Bruno Schulz. Hát, hogyha elmondjuk, hogy neki az élete hogy ért véget, ő ugye Lemberg közeli faluban, egy úgynevezett stetülben nevelkedett, ugye ez is a kérdekes, hogy ez is már egy történelmi szó, de azért történelmi szó a stetül, mert ezek évszázadokon keresztül ezek voltak azok a Galíciában, meg ott az ukrán-lengyel határvidéken azok a típusú települések, ahol tényleg a zsidók voltak többségben, és sokszor a jid is volt a mindennapok nyelve, és nem a lengyel, meg nem az ukrán. Ez egy történelmi szó már, ugye, mert ugye tudjuk, hogy mi történt a 20. században, németek, oroszok, mindenki egyesült előbb, ugye ezt az egész kultúrát ugye eltörölte, és ugye ennek a hát sokszor ilyen filmnyelvileg ilyen feltámasztás, mint hogy egy filmmel próbálnak ideig óráig feltámasztani, és aztán ugye rájön ennek a lehetetlenségére. Én ezért mondtam a Grand Budapest Hotelt, mint egy ilyen hát nyilván vicces, de akkor is azért szerintem mérve ad analógia, mert is egy letűnt közép-európai világot ábrázol, amit a történelem, a nácizmus, meg minden elsöpört, és most már én is úgy beszélek olyan kacifántosan, mint hogy ez a filmnek a narratívája, meg ezzel csak azt akartam mondani, hogy az, ez egy fontos kulcs a film, ez, hogy Bruno Schulz, ez a Lemberg mellett, vagy most bocsánat, most már hívjuk akkor Lévnek, Lév mellett nevelkedett lengyel zsidót, 42-ben egy gestapó tiszt lőtte le, azt hiszem pont Lévben. Ami kicsiben megtörtént Bruno Schulzzal, hogy ő a novelláit kb. Biztos arról szólt, hogy ilyen fantasztikumon átszűrve megőrül kicsastettülök világát, és aztán erőszakos vége lett idő előtt ennek az embernek. Azt látjuk nagyban a filmben, hogy egy időre visszatérünk ebbe a világba, de ez a világ már nem létezik többé, és csak a gyász marad. És aztán még nagyon fontos, hogy ezeket a novellákat, amikből kiindult Wojciech Haas, a 30-as években adták ki, ugye az akkori Lengyelországban, ugye a Liv akkor még, akkor éppen, hogy mondjam, ez szépen Lengyelországhoz tartozott, de hogy ugye Haas az egész történetet tovább gondolta, és ebben már, ugye mondtam, ezt a teljes pusztítás, ebben már a holokauszt is benne van. De a náci egyenruhát pont nem látunk benne, de attól még a képek elég egyértelműek, hogy itt a holokauszt téma is felsejlik.
Hát eleve, hogy indul az a vonat, jelenet, az nyilván nagyon erősen behozza a holokausztot, és hogy nekem az is olyan megrázó ebben a filmben, hogy az időutazásról szól, meg a holtak föltámasztásáról, és hogy egy olyan regényt dolgoz föl, egy olyan szöveget dolgoz föl, ami még a holokauszt előtt született, és úgy dolgozza föl, hogy ez a zsidóságnak a kiirtásáról, meg a pusztulásáról, meg a kultúrának az ellehetetlenítéséről, meg egyáltalán az egész Európa, második világháború előtti Európa haláláról tud szólni ez a film, ilyen nagyon nagy szabásúan, tényleg úgy megmutatva az emberiséget, mint egy ilyen sötét dzsungelt, és azért szerintem így azt is érdemes kiemelni, hogy így amellett, hogy ilyen szürrealista, meg vannak benne szerintem ilyen tök vicces epizódok, vagy hogy tök sokfajta érzelmet kivált, de azért a legerősebb talán hangulatában az ilyen nagyon sötét, lidérces nyomasztás. Engem ez a hangulat aztán a film megnézése után így nagyon sokáig nem hagyott nyugton.
A Hargula szanatóriuma egyet nem lehet csinálni, így leegyszerűsíteni, de hogyha mondjuk egy szóval kéne összefoglalni, a két szó lesz, az őrítő hiány filmje, mert ugye amit most ugye Anna is, meg én is sokat beszéltünk, hogy ez mind arról szól, ami már nincs. Ez a hiány, ez egyrészt ugye őrítő módon terepszik rá a nézőre, azért benne van az ilyen fantasztikus filmeknek az utazás élménye is, ez fontos, mert szerintem ez teszi egy fokkal befogadhatóbbá, hogy azért tök jó érezzük a halálszagát átvitt értelembe, de azért mégiscsak jó érzés megmerítkezni ebben a szürreálisan ábrázolt módban. Nyilván a filmet is így éreztem, de a film megint elősített erre az érzésre, hogy olyan világok tűntek el, amik nagyon hiányoznak most Közép-Európából, és tök jó lenne, hogyha még léteznének. Tökéletes, hogy ezt egy szürreális fantazi, akár fantazinak is hívhatjuk, adja vissza, és nem egy ilyen klasszikus történelmi film.
Hát persze, mert hogy tulajdonképpen ennek a hiánynak az egyetlen érvényes kifejezése az a fajta szürrealitás, amiben el tudjuk képzelni. Ugye nem tudjuk elképzelni azt a valóságot, hogy milyen lenne, hogyha ezek a jiddisül beszélő zsidó kultúránk még itt virágoznának velünk együtt, és a kultúránk része lenne az is, hogyha lemegyünk falura, akkor ott nagy zsidó közösségek alakítanák a kulturális életet, tehát hogy ez teljesen elképzelhetetlen dolog, ennek csak ez lehet szerintem, én legalábbis úgy éreztem, amikor néztem ezt a filmet, hogy ez egy nagyon érvényes formája ennek. Az is tök fontos ebben, amit már korábban is említettem, hogy a kelet-európai kultúrkörhöz hogyan viszonyul ez a film a cenzúrázása kapcsán. Ezt talán érdekes lehet elmondani, ugye, hogy ebben az időszakban, a szocializmusban nagyon felerősödött 68 után az antiszemitizmus, Lengyelországban is, meg Magyarországon is, és ez például azzal is járt, hogy miután a Haas megrendezte ezt a filmet 73-ban, utána ő 3 évig nem készíthetett filmet.
Ezt a részét pontosan nem tudom, én csak arra akarok visszacsatlakozni, hogy ugye kb. Úgy vezettem föl, na, de vajon akkor egy szürreális lengyel utazás Galícia múltjába, vajon hogyan kapcsolódott 68-hoz, és ilyen módon kapcsolódik a lengyel közelmúlt által, hogy ezt a filmet egy olyan közegbe kell elképzelni, hogy ugye egyrészt ugye volt, most nagyon, nagyon régről kezdem, Lengyelország a 20-as évek elején ugye újra elnyerte a függetlenségét, közösségét, de akkor az egy multietnikus állam alakulat volt, ahol azt hiszem 70% volt lengyel, és ukránok, zsidók, és ezt meg lehet folytatni, és aztán ugye jött a holokauszt, azt nyilván nem kell külön magyarázni, és új határok mentén megalakult egy etnikailag sokkal homogénebb Lengyelország, de ott nyilván még azért ugye voltak lengyel zsidó túlélők, és akkor jött 1968, amikor ott is történtek diáklázadások, és a kommunista propaganda egy ilyen teljesen légből kapott, hát ezt így fake newsnak mondanánk, hogy ilyen cionista nemzetellenes összeesküvést vizionál lengyel zsidók részéről, és ez nagyon fontos elmondani, hogy ez Lengyelországban történt a holokauszt után. Ez egy újabb exoduszt indított el, és a 68-69-ben 10 000-es nagyságrendben hagyták el lengyel zsidók Lengyelországot, és utána ezután érkezett Wojciech Haas filmje, nem éppen barátságos légkörbe érkezett, és az ismerik a szocialista cenzorokat, hogy azért sokszor nem ők a legélesebb kések a fiókban, hogy volt egy olyan értelmezés is, hogy maga a szanatórium ilyen pókhálófette, romos kinézete, az a szocialista Lengyelország, ugye az a jelen, és akkor abból indul ki az utazás.
Az tök jó szerintem ebben a filmben is, meg a ma átbeszélt legtöbb filmben, hogy egyszerűen rengeteg vita elindulhat annak mentén, hogy megbeszéljük ezeket a filmeket, meg rengeteg gondolatot beindít, és tök sokféle értelmezése szerintem lehet érvényes, tehát ugyanúgy, ahogy a Mama és a Kurva esetében, ennek a filmnek az esetében is.
Ugye mindig szoktuk emlegetni egy filmnek a recepcióját, vagy az utóéletét, és ez mind tök izgalmas, és igazából csomószor tök irracionális, hogy melyik országnak, éppen melyik kánonjában mi hogy vonul be. Ugye a lengyel film az Magyarországon ugye mindig fontos volt. A szociálisban kb. Mindenki láthatta a Hamu és Gyémántot, vagy az Andrzej Vajdának a filmeit. Wojciech Haasnak pedig ezt a filmét viszont be sem mutatták le, és én nem találtam bemutató dátumot. Átlépünk Lengyelországba, hogy ők miket tartanak a legnagyobb lengyel filmeknek. Ugye Magyarországon, hogyha azt halljuk, hogy lengyel film és legnagyszerűbb rendezők filmek, akkor mondjuk Andrzej Vajda, Kislovszki, és akkor talán még Roman Polanszkinak egy-két korai remekét szokták mondani így fejből. Nagyon fontos, hogy ezek a nevek nyilván a lengyel film történetben is a legnagyobbak közé tartoznak, viszont ugyanezen a polcon kezelik Wojciech Haast. 2015-ben a leírva a Lodz nevű város, de azt hiszem viccesen magyarul kb. Húgynak kell ejteni, én ezt tanították nekem, mert ott az ellen van egy ilyen puszvesző. Mindegy, inkább mondom Lodznak, nagyon viccesen hangzik Húgynak. Szóval a Lodzi Filmmúzeum és a Lodzi Filmművészeti Egyetem, annan az egész lengyel filmiskola Vajdával meg Haasszal kiindult, ott csináltak egy nagy ilyen szavazás, több száz filmes lengyel filmes szakember részvételével, és az első ötbe bekerült a szanatórium a homokórához, az az ötödik helyezett, és utána pedig lesz majd még egy nagyobb meglepetésem, ugye a negyedik a Kés a vízben, ugye Roman Polanszki, a harmadik Hamu és Gyémánt, és a második, szerintem ez a legnagyobb meglepetés, az megint egy Wojciech Haas film, a Szaragóza Manuskript, ami ugyanúgy egy 1965-ös nagyszabású irodalmi adaptáció, és az is nagyon szurreális a képi világa. És az első, az megint nem meglepetés, hogy Andrzej Vajdától az ígéret földje. Az igazi nagyszabású, klasszikus történelmi eposz amúgy, az oszkáros jelölték. Ez tök érdekes, hogy ugye van ez a lengyel filmiskola, ami az 50-es években indul, annak ugyanúgy tagja az Andrzej Vajda, meg a Wojciech Haas, meg még sok ilyen nagy név, és ez nagyon fontos, hogy ott volt egy közös élmény, ők a 20-as években érték át a világháborút, viszont stílusban teljesen mások voltak, és ugyanazt az élményt, a háborút, meg a Lengyelországnak a majdnem elpusztulását teljesen máshogy dolgozzák fel filmben. Ugye Andrzej Vajdának klasszikus történelmi filmeknek tényleg az egyik legnagyobb közép-európai művelője, és ehhez képest ott van Haas, aki ugyanaz a generáció, de teljesen máshogy nyúl a lengyel történelemhez.
Ez is tök érdekes szerintem, amit elkezdtél mondani, hogy ezek közül a filmek közül Magyarországon mi az, ami tudott kanonizálódni, és mi az, ami nem. És hogy mennyire tudjuk felülvizsgálni a saját kánonainkat, vagy hogy mit kezdünk a szocializmusnak az örökségeivel, vagy hogyan tudjuk felülvizsgálni a saját filmtörténetünket, meg a nemzetközi filmtörténetről alkotott képünket, például azt, hogy még mindig nagyon kevés afrikai rendezőről van szó, de egyébként a kelet-európai filmtörténetről is csak nagyon felszínesen gondolkozunk, vagy hogy például szerintem az egy tök fontos dolog, vagy én annak nagyon örülnék, hogyha nem tudom, egy ilyen 50 éves távlatban elkezdenénk a magyar filmtörténetről úgy gondolkodni, mint nem egy nemzeti filmtörténet, ahol csak a magyar filmek érdekesek orba szájba, hanem hogy ez egy Kelet-Európában vagyunk, itt azért van mégiscsak valami fajta kulturális közösség, meg van valamilyen közös gyökerünk, amihez vissza lehetne nyúlni, vagy megnézni, hogy nagyon hasonló társadalmi tapasztalatok, például a szocializmusnak a társadalmi tapasztalata, legyen bármilyen különböző is egyébként a különböző országokban ennek a megvalósulása, de hogy mégiscsak egy nagyon hasonló tapasztalatból születő filmeknek mi a viszonya egymással. És hogy szerintem itt még van egy ilyen nagyon fontos kulturális munka, amit a magyar filmkultúra még nem végzett el, hogy a saját filmtörténetét ne csak egy nemzeti viszonylatban értelmezze, hanem egy kelet-európai viszonylatban is, mert ez nagyon fontos lenne nem csak más filmkultúrák megértésében, hanem a saját filmkultúránknak a megértésében is.
Én most csak leszűkítve erre a közép-európai filmkultúrára reagálnék, hogy ugye egészet ugye az egyik alapállításunk volt a szanatóriummal kapcsolatban, hogy ez a mi történelmünk is. Ez annyira fontos, hogy ezt akarjuk még közelebb hozni hozzánk, valójában ezek annyira azonos ugye a történelmünk, hogy ezt a filmet amúgy le lehetne forgatni ilyen eltűnt szatmári zsidó közösségekkel is.
Abszolút.
Ott is ilyen multietnikus, ott egy sváb falu, ott egy magyar, ott egy szatmári zsidó, szóval ez nagyon fontos, hogy ne távolítsuk el magunktól. A másik pedig, hogy ezekben a közép-európai történelmi filmekben tényleg a legváratlanabb módokon tudnak felbukkani konkrét magyar utalások, amik összekötnek minket. Most csak én pár hete néztem meg, ugye Wojciechasznak volt ez a nagyszabás irodalmi adaptációs korszaka, ugye a Szaragóza manuszkript, a Haurgas szanatórium. Egyébként közben van ékelődve egy sokkal klasszikusabb irodalmi adaptáció, a Bábú című, az egy ilyen alap lengyel regény, ami tényleg úgy néz ki, mint egy Várkonyi Zoltán történelmi film, csak benne van ez a rokokú érzékenysége a Hasznak, és ott is agyon van díszletezve, és gyönyörű nézni a 19. századi Varsót, és ott például van egy lengyel mellékkarakter, aki többször arról nosztalgiázik, hogy hú, milyen jó volt a magyarokkal küzdeni 48-ba.
Tök jó, hogy a Közép-Európát mondtam, mert nyilván ezeket a dolgokat nagyon káros, meg fölösleges leegyszerűsíteni arra, hogy akkor Kelet-Európa ettől eddig tart, vagy Közép-Európa ettől eddig tart. Tehát igazából, amikor azt mondom, hogy Kelet-Európa, akkor inkább csak arra gondolok, hogy a kulturális közegünk, vagy amivel vannak azonosulási pontjaink, azokat a filmkultúrákat nagyon fontos, meg érdemes lenne ennél jóval-jóval közelebbről ismerni.
Ha esetleg kedvet csináltunk ehhez a Homokórás szanatóriumhoz, vagy bármilyen lengyel filmhez, a Lengyel Filmintézet egy-két éve létrehozta a 35 mm online, ahol elképesztő gazdagságú lengyel filmkincs fent van, méghozzá teljesen ingyen. Ahogy a Haurgas szanatóriumot kristálytiszta restaurált filmminőségben angol felirattal meg lehet nézni, és mellette még 4-5 másik Wojciechasz filmet. Most nem akarok ügyesen mondani, de így ránézésre a lengyel filmkincs 70%-a ott van. Most életünk végig lehet ezen az oldalon mozizni, én is ott néztem meg. Még egy utolsó, hogy miért érdemes Haurgas szanatóriumot nézni, hogy nyilván Scorsese életében sok-sok filmet ajánlott, de például ennek is egy nagy támogatója, és a restaurálásban is részt vett amúgy a 10-es évek elején. És ő sokszor is hangoztatja, hogy az olasz neorealizmus mellett az 50-60-as években rá a lengyel film is hatalmas hatása volt, és ő, hát amit mi Magyarországon is nagyon szeretünk, a Hamu és Gyémán, az neki egy identitásképző erősségű film volt, ami tök érdekes lehet, hogy egy New Yorki olasz-amerikai, vajon miket olvasott ki a Hamu és Gyémántból, de hát megnéztem volna Scorsese-vel együtt a Hamu és Gyémántot.
Hát jó, de azért a Sibulskinak a karaktere az egy Scorsese karakter gyakorlatilag, nem?
Hát tényleg egy kis stílű mafiózó, ott az Upper East Side-ról.
Valahogy az egész ilyen hangulat az.
Szóval innen, most már akkor mindent értek a nagy menőkbe. Hogy köszönjük, hogy velünk tartottatok az időutazásunkba, a 73-as Kámba. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!